Tompa Andrea, a Hóhérháza. Hús, hús. Janó úgy élt a kertjében, egyre szaporodó állataival és zöldségeivel, mint aki végleg maga mögött hagyta a tárgyak világát. A két szoba konyhás lakásba csak aludni járt. A mosókonyhának nevezett sötét lyukban, ahova néhány éve még be akarta vezetni a vizet, hogy fürdőszobát alakítson ki, most halomba hányta piszkos ruháit. A nagy alumínium mosdókád pókhálósan lógott a sötét szobában. A kisebbik gyerek, aki nyáron szeretett a kútnál pancsolni és mosodásat játszani, késő ősszel és télen, amikor a kertben már nem volt tennivaló, ritkábban járt le. A kis szobában a villanykörte is kiégett. Janó néha átment volt anyósáikhoz, vagy ünnepekkor a gyerekekhez a tömbházba fürödni. Néhány doboz könyve még mindig spárgával átkötött dobozokban állt kicsomagolatlanul. Mint aki a házat csak átmeneti menedékként használja, de a nyulak és csirkék egyre szaporodtak. Ráhel és Sára is növögetett. A két testvér inkább hosszában nyúlt meg, mint a kamaszok. Sehogy sem akartak asszonyosan kikerekedni és hízni, amikor 83 novemberének végén Janó már a káposztát is elvermelte, kelletlenül járt be a hivatalba, délutánonként pedig behúzódott a házba. Mintha a kert hirtelen 4 hónapra elvesztette volna értelmét. Az egyik bontatlan dobozból előhalászott egy francia krimit, hozzá kibontott egy üveg vodkát vagy méregzölt, édes glaciált. Bátya könyvének második kötete porosan hevert a 100. lapnál kinyitva. A nagyobbik lánya születésnapján Lili, mint örömhírt jelentette be, hogy karácsonyra disznót vágunk. Janó a földet nézve tiltakozott, hogy ez képtelenség, még alig süldők, szinte malacok. És malacokat nem szoktak levágni? Kérdezte csúfondárosan nevetve Lili, és másnap munka után lesietett, hogy saját szemével győződjék meg róla. Végig ment a csupasz kerten, amit már csak 2 magnak hagyott sütőtök és magasra nőtt hagyma díszített. Benézett a csípős szagú olba, Ráhel és Sára a csúszós, ritkán takarított földön korcsolyázva egymást lögdösve jelentek meg. Kidugták puha rózsaszín orrukat a lécek közt. Nem a lányoknak tartod őket? Kérdezte Lili szárazon az ilyet Janót, aki piszkos nadrágjában, gumicsizmában nekidőlt az alacsony ólajtónak, és a fekete foltos Ráhel fülét vakargatta. Az Isten áldjon meg, Lili! Nem látod, hogy mekkorák? Még legalább 1 fél évet tartani kell őket. Aztán a malacokhoz szólt, mintha bíztatná, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti őket. Csika-csika! Lili pedig sarkon fordult, és a válla fölött folytott hangon, vértelen ajkakkal odaszólt. Ha te, és e szó után rövid, drámai szünetet tartott, levegőt vett, mintha vádbeszéde legsúlyosabb pontjához ért volna, azt akarod, hogy karácsonykor a gyerekeid krumplit meg sütőtököt egyenek, vagy pirítós kenyeret, nekem úgy is jó. Aztán halkabban és szomorúan hozzátette, most is hogy nézel ki? Mert Janó a tisztelt és váratlanul betoppanó bíróság előtt rendetlen ruhában borostásan jelent meg ítélet hirdetésre, és ha Lili látta volna Janó fodros szélű, kinyúlt műanyag zokniát is, amit kifordítva vett fel. És az asszony kemény léptekkel elindult kifele a kertből. Janó pedig utána szaladt, hogy mennyi hús is kéne, meg hogy vigyen el csirkét, a kakast is elviheti, ha akarja. Klári levágja neki, ha kell. Menjünk előre, nézd meg, milyen szépek, vagy azt a szép nagy fehér ludat, ahhoz mit szólsz? Amit Lili csak fényképről ismert. A kis fehér ludat piros masnival a nyakában, a kisebbik tartotta riadtan a kezében. Mereven, előre nyújtott kézzel állt a színes dáliák és kardvirágok előtt. A lúd az utolsó pillanatban félrefordította a fejét, a gyerek is, mert megijedt, így aztán a képen 2 kétfele néztek. Azt akarod inkább, Lili, a ludat? És a nagy igyekezettől elfolva tette hozzá. Szerzek én disznóhúst. Amennyit akarsz, mennyi legyen? 3 kiló jó lesz, vagy inkább 5, vagy legyen 10, lihegte. De Lili csak Ráhelt akarta, meg Sárát. kevesebbről nem tárgyalt. Ugyan már, Janó, mikor szereztél te eddig bármit is, amikor itt van ez a két disznó? A lányoknak nevelted, nem? Most miért nem adod? Kérlelte megenyhülve Lili, mert győzni jött ide. Janó pedig az ösvényen sietett utána, az üres ágyásokat kerülgetve, mert Lili egyenesen átvágott a kerten. Piros cipője magas sarka belefúródott a földbe. Szabályos távolságokra lyukakat hagyott maga után, mintha palántázna. A férfi az üres paradicsomágyások mellett érte utol. Az éles, mély, alkonyi fényben, a barnák, szürkék és feketék ezer árnyalata közt ott álltak meg egymással szemben, és még sohasem különböztek ennyire. Lili, akit nem érdekelt a filozófia, soha nem élt együtt egy állattal, amit le kellett volna vágnia, iszonyodott a vértől, a betegségtől és a haláltól, csak dísznek való puha macskákat tartott. Azokat is az apja vitt el kimiskárolni, vagy elaltatni, ha már a végüket járták. És Janó, aki soha nem élt együtt a valósággal és a két gyerekével is csak pár évet, a két fanatikus húsevővel, akik nemhogy egy szelet sült húsért, de a legvizesebb szójából, a lányok szerint temetői csigából készült, gyorsan barnuló parizerért is tolongva futottak anyjuk elé. Mint most Ráhel és Sára, kedves, sovány gazdájuk elé. Mert Janó nem a természeti körforgás szabályai szerint élt kertjében, hanem mint aki meg akarja állítani az időt. Örök és mozdulatlan paradicsomi pillanat felvételt fog itt elkészíteni. Most a részleteken, meg a díszleten dolgozik. Egy végső nyugalmi állapot létrehozásán fáradozik, amelyben malacok, nyulak és csirkék örökké fiatalok maradnak, egyre csak szaporodnak, és végtelenül elágazó, hatalmas lombó árnyas családfává terebélyesednek. A halált pedig már legyőzték, mint a Jehova tanúinak kis színes könyveiben, amit a szomszéd Sándor néni osztogatott. Mert ebben a kertben senki soha el nem pusztult, emberi kéz tartotta kés által. Olyan Noé bárkája volt ez, amely most kötött ki a budai Nagyantal utca 64-ben, egy hosszúkás, négy lakásos hóstáti házkertjében, amelyet véletlenül került el az adminisztratív gondolkodás, és érthetetlen módon nem bontottak le, hogy aztán a bárka lakossága meginduljon a feltartóztathatatlan sokasodás útján, és az öröklét vigaszának boldogító hírét hozva el, szétszórodjék a világban. Mert Janó egyre gyakrabban ajándékozta el a nyulakat, de Ráhel és Sára az eladó tévedéséből vagy szándékos félrevezetéséből nem egy pár, hanem lányok voltak. Akár csak Janó két igazi kamaszlánya. És Ráhel két hétig az Ábrahám nevet viselte, de amikor Janó ölbevette a foltos kismalacot, és cucliból kecsketejje letette. Rájött, hogy kislányt tart a kezében. Napokig halogatta a cserét, de végül nem vitte vissza az ószerre, az állatvásárra, mint ahogy talán anya sem vitte volna vissza a kórházba a kisbabáját, ahogy gyakran fenyegetőzött. Mert a babonák szerint Andrisnak várták. Anyának nagy hasa volt, Andris pedig lustán és keveset mozgott. Ha nagyobbak lesznek, hozunk nekik udvarlót, mondta Janó a kisebbik gyerekének, mert azt tervezte, hogy a nyúlketrecek felé meghosszabbítja az ólat, hogy kismalacok legyenek. De most Lili rezzenéstelen, kegyetlen kék szem előtt. Janó lehajtotta a fejét. Borostás volt, savanyú, másnapos leheletű. Erős szálú régmosott haja borzosan merett az ég felé. Kockás flanelingét már egy hete viselte. Rossz fogaival mosolyogni is félt Lili előtt, aki havonta rászólt, hogy megcsináltathatná végre a száját. És Janó úgy állt ott, mint a bűnös, aki a hóhér ítéletét hallgatja, a földet nézve, meg az elszáradt paradicsomszárakat. A bőinkben látni lehetett furcsán kidudorodó nyakcsigolyáit. Az utolsó élesen kiállt, mint aki vérpadra készül hajtani a fejét. Mintha Janó egész görnyedt testtartásával ezt fogalmazná, elfogadom és megérdemlem az ítéletet, sőt, ezennel a szigorú és igazságos bírósághoz fordulok egy sokkal súlyosabb büntetésért, amit saját kezemmel fogok végrehajtani. De a fekete foltos Ráhelt nem szúrhatták le mindenki szeme láttára az udvaron, Nehogy feljelentsék őket, hanem hátul, közvetlenül az ól mellett terítették le a szalmát, és septében leölték hajnalban. Sára versenyt visított testvérével, mintha egyenesen két disznót vágnának. A hatalmas darabokat, azután fekete nájlonzacskóba csomagolva, a blokkba, a negyedik emeleti szárítóba cipelték, amit senki sem használt, és feldolgozták. De olyan csodás, nagy, egész füstölcsonka, amilyet a kisebbik gyerek egy évvel korábban látott falun felakasztva egy barátnője nagyszüleinél, egy sztánai, hűvös kamrában, nem készült. A gyerek addig csak mesekönyvben és rajzfilmen látott ilyen sonkát, azóta is erről ábrándozott. Bár az álombeli sonka és a foltos Ráhel vagy a rózsaszín göndörszőrű Sára között semmilyen közvetlen összefüggést nem teremtett. A kapcsolat megmaradt, tisztán elméletinek. Minthogy a gyakorlatban halandók által megvalósíthatatlan maradt a nagy sonka. És nem készült szalonna sem, mert Ráhelnek még nem volt. Vagy Janó etette rosszul, és füstölt kolbász sem lett, mert az udvarban senki sem mert füstölőt tartani. Az összes húst mindegyszerre kellett elkészíteni, mert fagyasztójuk sem volt, kapni sem lehetett. Anya néha szerzett másoknak, de szerinte nekik nem volt rá szükségük, mert nem volt mit lefagyasztaniuk. Így aztán Ráhel gyorsan, szinte észrevétlenül tűnt el. Káposztaleves és sült meg rántott hús lett belőle, nagy adag véres és májas nagyapa kedvéért, meg kocsonya a fejből. Az oldalas belement a töltött káposztába, és idegen füstölt húsokkal keveredett el a fazékban. De mintha a 70 kilós állat végül nem váltotta volna be a hozzáfűzött reményeket. Janó pedig utolsó karácsonyán némán ült az asztalfőn, mint akit pellengérre állítottak, és levágni készülnek. Csak nyelt, mintha nem is rágna. Húsvétra felajánlotta az egyedül maradt, szomorú szemtanút Sárát. Megígérte, hogy addig szépen felhízlalja kukoricával, hogy legyen szalonnája is, mert Laci is csalódott volt, és hogy lesz, ami lesz, csinál hátra egy füstölőt. És a kisebbik gyereknek egy egész sonkát ígért, ami csak a tiéd lesz. És hogy majd tavasszal újabb malacokat vásárol, és Lili, légy szíves, szólj, amikor nincs hús, mondta összezárt szájjal, széles lapos ajkával mosolyogva, mint aki élete nagy döntését hozza meg, a nyilvánosság előtt fogadalmat téve, hogy többé nem iszik. Janó, mit beszélsz marhasságot? Tudod jól, hogy soha nincs hús, mondta Lili nyugodtan, rá sem nézve, mintha gyerekre szólna rá. Csirkét vagy nyulat mindig tudok adni, tette hozzá Janó, és gazdagnak érezte magát, boldognak, hogy van mit adnia. És belemelegedve az ünnepi vacsorába, a negyedik emeleti tömbházlakásban egyre merészebb terveket kezdett szövegetni a kertjéről, mint aki előtt igazi nagy tettek állnak még. A vágóhídra való rendszeres termelés lesz ezutáni feladata. Végre hasznos és értelmes munkája került. Mert Janó kezdte úgy látni magát, mint a gyerekek jótevőjét, megváltóját, aki saját testéből kimetszett húsdarabokkal eteti éhes fiókáit. Lacit és Klárit pedig úgy kínálgatta a nagy, rózsás sültestából, mintha otthon lenne. Hiába a friss disznóhús, mondta Laci bátorítóan, és a nagy csontvillával kiemelt, még egy fok hagymával tűzdelt, sörrel locsolt szeletet. Klári pedig helyeslően bólintott, és apró elegáns falatokat vágott. Hál' Istennek nem zsíros, tette hozzá, de a gyerekek semmi különbséget nem éreztek a húsok között, friss vagy sem, egyre ment. Mint a barna szélű, lyukacsos párizsi, vagy a Pestről kapott, nemes penésszel lágyan befutott szalámi, amiről meg azt állították, hogy szamárhúsból van. S a penész miatt eleinte gyanakodva nézték, és nem éreztek semmi különbséget a janóféle sárga bőrű tyúkok meg a lila üzleti csirkék között. Hús, hús, vonták meg a vállukat. Akkor is megennék, ha békacomb lenne, kutyából vagy macskából készülne, mondták anyjuk bosszantására. Akár patkányból vagy csecsemőből, állítólag egy angol, nem is angol, hanem ír író javasolta a fogyasztását, ugyanis az a legtáplálóbb. Mesélte Juci egy éjszaka titokban, mert a tankönyvek első lapjain már időtlen idők óta mosolygó arc is azért maradhatott olyan fiatal, sima és életteli, mert gyermekvért ivott. Saját kórházában állítólag minden negyedik nap friss csecsemő és gyerekvért folyattak át az erein, egy egész napos életben tartó és fiatalító operációval. És gyereket 12 éves korig használnak fel. A kisebbik gyerek pedig, aki majd csak nyáron tölti be a 12-t, heteken keresztül rettegve figyeli a 8 órás híradót. Próbálja megfejteni, hogy milyen napokra esik az úgynevezett negyedik nap, amikor az ápolt nem tesz sehol látogatást, vendéget sem fogad, beszédet sem mond, külföldre sem utazik. A kislány ellenőrzi az igazság főcímeit is, de nem jön rá, hogy mikor csinálják a műtétet, mert olyan nap nincs, amikor ne jelenne meg a tévében. És egyre ment volna az ideges, külön ketrecben tartott félelmetes pulyka, a végül fel nem hízlalt sára, meg a nagy fehér ludak is, ha megeszik. De nem vágták le sem a ludakat, sem a piros kakast, sem a magányos pulykát, a mindig piszkos kétségbeesésében megvadolt sárát sem. Mazsolát, a sánta, öreg, guvatszemű, kedves házőrző kutyát, a túl hosszú lábú kokker spánielt Andrejt. És a málna bokor mögött menetelő sűn családot sem. Elül az apa, utána a kicsinyek, leghátul anya zárta a sort. Hanem Janót vágták le augusztusban. Amikor végre érik a paradicsom, és legjobban romlik az emberi hús. Mert mintha csak egy igazi, nagy, még sok évig tartó földrengés kezdődne, omlani-bomlani kezdett a város. 84 nyarán lebontották a Szentpéteri templom körüli hóstáti házakat. A kertek helyére lakótelepeket húztak fel, és a Kossuth Lajos utca 25-öt is egy nap alatt elhordták. Az egykori sportszerbolt tulajdonos Neumannék szép, klasszicizáló emeletes házát. Mert az ember hóhér, és a test a háza, amelyben lakik. Hiszen mindenki öl, Lili is, Janó is, hús-hús, egyre megy. Mert az ember mindig talál magánál gyengébbet, akibe éles kését belemélyeztheti, felfalhat. Vagy ha önmagánál gyengébbet már keresve sem talál, akkor minden bizonnyal eljutott a sor végére, saját magához. Mert a tápláléklánc legalján tehát már ő áll, nem a tetején. Mert nem ő eszik, hanem ő teszik, és ezek szerint most ő következik, hogy levágják. Kiki önmagát, a többiek pedig őt, a kötélről. Mert az ember hóhér, és a test a háza. A paradicsom. A paradicsomért, a 100 kiló befőzni való paradicsomért nem kellett tenni semmit, csak úgy lett. Fényből és földből. És ez a föld is olyan véletlenül keletkezett, mint a csodák, mint az egyszeri szerencsejátékos főnyereménye, aki a hanyagul gondolkodás vagy fontolgatás nélkül odadobott egyetlen zsetonjával véletlenül a legjobb számra tesz. Az egész egy figyelmetlenül elolvasott apró hirdetéssel kezdődött. Két szobakonyhás ház, nagy kertel, eladó. Budai Nagy Antal utca 8. Telefont nem írtak, ár nincs, ahogy egyetlen más hirdetésben sem szerepel pénzösszeg, mintha semminek sem lenne számokban kifejezhető ára, csak csereértéke. Adok, kezdődött rendszerint egy hirdetés, kérek, folytatódott. Janó pedig fogta magát is munka után, lement megnézni a házat. A Honvéd utca, Kláriék így hívták, páros oldalán haladt. Elment a Vakok intézete előtt, elhagyta a Süketek intézetét is, ami a túloldalon állt, és ezúttal elkerülte a szűk, füstös Zsilvölgye nevű kocsmát, ahol egyébként gyakran várta meg az este 6-os zárást. De ez a délután lassan telt, míg végre megszökhetett a sötét belvárosi szövetkezeti irodából, ahol két ormótlan, néma írógép között szürke papírra nyomott táblázatokat töltögetett. Elhalt munka ez, ahogy Marx írja, a tők első kötetében ismételgette. Feje fölött pedig ott lógott a tábla, a gyerek mindig elolvasta. Ebben az irodában egyik nap dohányoznak, következő nap nem, ma nem gyújtunk rá. Szólt a bizalmas, fára pirografált üzenet, amely alatt Janó a snagovokat rosszabb napokon a szűrő nélküli olcsó cigarettáit szívta egymás után, míg 3 órát nem mutatott a kopott üvegű rakétája. Terepre megyek, szólt oda a titkárnőnek, aki félelmetes, koromfekete kontyépítményt egyensúlyozott a fején. Lívia fel sem nézett, amikor megkérdezte, visszajön-e. Vissza? Válaszolt Janó határozottan. Ha csak el nem húzódik. Bárhogy mi tudna egyáltalán elhúzódni a műhelyekben, a tapacírerek közt, ahogy nevezték őket, maga sem tudta. Bátyának, Pistának, aki berakta őt a központi kárpítós szövetkezetbe, nem mert panaszkodni a képtelen munkahelyre, ahol bútorvásznat, rugókat, szögeket, léceket, szivacsot rendelt különböző helyekről, aztán táblázatok alapján osztotta szét őket, végül ágyakat, kanapékat, karosszékeket bevételezett ugyanolyan táblázatokon, 3 indigóval alatta. Utoljára segítettem, mondta keményen a bátyja, aki először segített az állás nélkül maradt Janónak. Mert mindenhonnan kiittad magad, mondta keményen Lili a gyerekei előtt. A titkárnő pedig pontosan tudta, hogy milyen terepre megy a főnöke. A Zsíl völgyébe egyedül, a gombás, krumplis, passzújos vagy káposztás étterembe, ha valaki kolléga csatlakozik, a vadász vagy ursus sörözőbe, ha szép az idő, a sétatéri kaszinóba, ha nagyon meleg van, a főtéri melódiba, fizetéskor, hónap vége fele meg a legolcsóbb késdobálóba, a Pata utca sarkára. Vagy a rövid szombati munkanapok után haza a monostori tömbházba, egy üveg vodkával, zöld színű likőrrel, rummal. Mert rendszerint Lívia, akinek melle az egész íróasztalt betöltötte, tájékoztatta a gyereket, ha benézett az apjához. Terepen van, vigyorgott, és lepedékes foga fölött kilátszott a rózsaszín ínye. A gyerek meg előre szégyenkezett a válasz miatt, ha üresnek látta apja íróasztalát, és utána 1 hétig nem mutatkozott a Szentegyház utcai irodában. Lerevidere, mosolygott most is cinkosan a főnökére a nő, mint aki mindent tud, de hallgat. Pedig ma tévedett. Hány szám? Állt meg Janó a budai nagyantal, volt Honvéd utca sarkán. Ha balra fordul, gondolta, a Dohány utca felé, látja volt anyósáék repedezett faluházát, ahova gyakran benézett. S a 2 öreg közelsége azzal biztatta, hogy legalább nézze meg a hosszú 8 ablakos házat. Benyitott tehát a fémlemezből készült kapun. Egy láncra kötött nagy fekete kutya dühötten ugatni kezdett, mire az első lakásból kinézett egy félmeztelen, tetovált karú férfi. Janó kérdésére az utolsó lakás fele mutatott. Fürdőszoba? Kérdezte volna Janó a tulajdonost, de észbe kapott, hogy hiszen már minden helyiséget látott. Tehát nincs fürdőszoba. Ehelyett így fogalmazott. WC, mire az idős férfi a konyhaablakon keresztül kimutatott kopott botjával az udvarra, amelynek a végében 4 egyforma kerti budi állt. A második közölte. Aha, válaszolt szürke hangon Janó. És víz, mire az öreg megismételte az előbbi mozdulatát, csak most balra mutatott az udvaron, a kerti csapra. Onnét öntözünk, mindenkinek megvan az órája, hogy mikor. Vízdíj 4 négyzetméterre is főre van. Aztán álltak egy darabig némán a ragacsos konyhában. A ragáz marad, szólt az öreg. 2 éve vettem, de nem viszem magammal. Aztán megköszörülte a torkát, és bizalmasan hozzátette. Ezt a részt nem bontják. És Janó bólintott, mint aki már szintén birtokában van az értékes információnak, sőt, előre tájékozódott. Tudja, hogy a Pata utcát meg a budai nagyantal páratlan oldalát viszont bontják. A kerteket elveszik, az ott lakókat pedig blokkokba dugják. Kláriék is állandóan rettegnek, jutott Janó eszébe. Akkor megmutatom a kertet. mondta az addig mozdulatlan öreg súlyosan, mint aki végre rátér a lényegre, hiszen még csak a bevezetésig jutott el, és mélyet sóhajtott. Mire Janó mogorván válaszolta, nem kell. Az öreg pedig felkapta a fejét. Nem akarja megnézni a kertet? S csalódottan pillantott az idegenre. Nem, ismételte meg Janó. Hogy-hogy, nem érdekli a kert? Akkor miért akar itt házat venni? Mire Janó türelmetlenül válaszolt, hogy ő házat akar venni, nem kertet. Erre az öreg dühösen legyintett, éles mozdulatával szinte leütött valamit a levegőben, hogy akkor ez az állítólagos vevő csak feltartja őt. Kár volt egyáltalán beengedni, aztán már nyitotta is a konyhaajtót, hogy kiengedje a komolytalan érdeklődőt. Mogorván hozzátette, hogy a címből tudhatta volna, hogy hóstáti kertet árul, nem összkomfortos villát. Vagy víkendházat, vagy blokkot. Akkor miért nem azt írta az újságban? Vágott vissza Janó ingerülten, mire az öreg higgadtan válaszolta, hogy a hirdetésben nem engedték beírni, hogy a kert a hóstátban van, mert szerintük csak negyedek, meg mikrorajonok léteznek ebben a városban, és itt a Maröst negyed épül, ha az úr nem tudná, tette hozzá élesen, megnyomva az urat. Hallott már maga egyáltalán arról, hogy hóstát, a legjobb föld ebben a városban, el nem adnám semmi pénzért, csak már nem tudom csinálni, alig látok. A gyerekeim meg elmentek, én pedig viszontlátás. Kimegyek a húgomhoz falura, annak is meghalt az ura. Mire Janó az ajtóban azt mondta, hogy meggondolta magát, és mégis megnézni a kertet. Az öreg szótlanul belelépett a tornácon a gumicsizmájába, fölkapta a falnak támasztott kapát, gyorsan bicegve előre ment, és alig hallhatóan magyarázott. Ez az enyém, ez már a szomszéd, tyúkol, budi, itt a kert, odáig. Fészer, szerszámok az árban. Hagyom, meg egy káposztás hordó. Malacot levágom a jövő héten. Ősszel még felástam. Szőlő, pincében vannak a virághagymák, de azokat viszem. Magának úgy se kell. És az olból élénk szempár nézett az idegenre. A kerítésen egy malac kidugta a nedves orrát, és nagyot fújt Jenő tenyerébe. Megveszem, mondta szárazon Janó, mire az öreg hátra sem fordult. Én a kertet csak olyannak adom, aki csinálni fogja. Aztán mereven állt, apró véreres szemével a földet bámulta. 18 000. Mire Janó élesen szólt, hogy annyiért két szobás tömbházat lehet venni, mire a férfi megindult a ház felé, és odavetette, hogy magának 19 000. Janó pedig úgy döntött, hogy a lealkuthatatlan, hiányzó összeget Jenő bácsikájától fogja kölcsönkérni. Lilitől éppen eleget kapott, a blokklakás árának a felét, pedig ő aztán nem adott bele semmit. Lili nagyanyjának a kékszereiből vették. Kert? Csodálkozott Lili. A hóstátban? Vedhetnél bele valamit, hagymát. Petrezselymet, spenótot, mit tudom én, amivel nem kell foglalkozni, pár tyúkot is a gyerekeknek. Legalább a gyerekpénzen kívül is adnál valamit, mert azzal aztán nem sokra megyünk. Pedig Janó fizetése egyharmadát vonták gyerektartásra. Én leszek az első kerti budis nemzedék, mondta aztán Janó zavarában nevetgélve az alacsony, sima arcú nagybátyjának, aki ki sem látszott a füleskaros székből meg a könyvei közül a Kossuth Lajos utcai udvari lakásban. Úgy érted, hogy nincs vízöblítéses angol vécé? Kérdezett vissza Jenő bácsi szélesen mosolyogva. Egy gonddal kevesebb legalább, nem lesz szag a házban. De miért kérnek ezért ennyit? Mire Janó kelletlenül válaszolt, hogy a kert, nagy kert van a házhoz. Holott valójában a kerthez volt egy sötét és nedves lakás, víz és fürdőszoba nélkül. A hóstátban van, tette hozzá nagybátyja a finom, szörtelen arcát fürkészve, mintha ez lenne a magyarázat arra, hogy miért olyan drága. És mit akarsz te ott csinálni, Janókám? A hóstátiakat amúgy is mind kirakják a kertjükből, ne felejtsd el. Túrni fogod a földet, marhasság, fiam? Egy zsidó nem tud mit kezelni a földdel, még ha vágyakozik is utána, fél tőle, mert nincs már köze hozzá. Rég elszakadt tőle, vagy lemondott róla, mert elűzték a földjéről, és 2000 éve földön futó, és mert a könyveket választotta a föld helyett, vagy mit tudom én miért. De mi nem ismerjük a földet, fiam. A növényeket sem tudjuk megnevezni, vagy a természetet. Ott állunk némán és szeppenten, egy bokor, egy madár, vagy kő, vagy egy tehén előtt. Figyeld meg, egyetlen zsidó írónál sincsenek természetleírások. És Jenő bácsi finom fehér kezével a könyves polcaira mutatott, és Janó érezte, hogy valami igazság gomolyog abban, amit Jenő bácsi széles mosolyával és hibátlan új fogsorával magyaráz. Apró ápolt kezével gyorsan gesztikulált hozzá, csak hogy ez nem valami zsidó igazság volt. És ugyan ő sem tudja, hogyan keletkezik egy folyó vagy hegy, hogyan adódnak össze a patakok, rakódnak egymásra a kagylók, milyen hangot ad egy fürj vagy fácán, vagy hogyan lesz a szél, és mi az összefüggés a jó hóstáti föld és a félkilós, kövér, illatos és gerezdes paradicsom között. Végül is legfeljebb itt, Jenő bácsi társaságában, a Kossuth Lajos utcai udvari lakásban, 25-ös szám, le fogják bontani, csak itt szokták úgy hinni, hogy ő is zsidó. Paraszt leszel, Janókám, vagy mi? Kérdezte Neumann Jenő bácsi, és horkantott nevetve. Ez csak afféle értelmiségi nosztalgia, kedvesem, mondta az öreg, még mindig népszerű ügyvéd, akit most is látogattak az ügyfelek és a széles baráti köre, amelyel 20 éve még a New York kávéházba jártak. És a gyermektelen ügyvéd szerette és támogatta a mások kalandjait, mint most is. Felállt, levette a szép, bőrkötéses Larousse 11. kötetét, és leszámolta januári 50-esekből a 4000 lejt. Sok szerencsét, és aztán hívjál meg egy jó disznóvágásra, és főleg nem kell visszaadni. Amit Janó amúgy sem tudott volna, mert minden pénzét felemésztette a kert. Magok, palánták, virághagymák, rózsatövek, műtrágya, vízszámla, a tyúkok, a két liba, a nyulak, meg a két kismalac is. Mert a kert a szomszéd Sándor néni szigorú irányításával egyszer csak elkezdett kihajtani. Sándorék képviselték az udvarban az igazi hóstátiakat. Elől egy munkás család lakott, akik az ármátúrában dolgoztak, utána egy sokgyerekes moldvai román család következett, aztán Sándorék, a büszke hóstátiak. Én még a hóstáti táncrendet is tudom, a babos ruhám is megvan még, csak már nem jön rám, de eltáncolom én magának a válcert meg a tangót is. Eltetszik jönni majd velünk Anna bálba, a gyerekeket is hozhassa, mondta Sándor néni hangosan, a kopott zöld tornácoszlopnak támaszkodva. De az egyébként hibátlan hóstáti pedigrébe, ahogy apa mondogatta, hiba csúszott, mert Sándor néni már nem református volt, hanem Jehova tanúja. Bár a családot nem sikerült a maga hitére téríteni, és leginkább a palántákról, meg Ábrahámról és fiáról, és Nabukodonozorról szeretett beszélgetni, meg a 144 000 kiválasztottról, akik bejuthatnak majd Isten országába. Így nevezte a Sándor néni a paradicsomot. A férje járta a piacot, mert már nem tudott hajolni. Sándor néni megcsinálta a zöldséges és virágos kertet. Mindkettő szépen hozott. Esténként, amikor csukódott a kertkapu, és a kavicson megcsikordult a kis kézi szekér, átkiáltott a kerítésen. Sándor, mennyi volt ma az árulás? A halk válasz után aztán dohogni kezdett, hogy adtam volna a tyúkoknak meg a disznóknak ennyiért azt a veteményt. Én a sarkon dáliából többet árultam, és este felé gyakran hozott Janónak, ami az ebédből megmaradt. Édes káposztába töltött őrölt húst, mert ők így főzték a töltött káposztát. Almafánkot, krumplislapotját, sűrű édes paradicsomlevest sok laskával. Paradicsomfőzelék makaronival, mondta Janó, de falta. A kertet meg úgy dirigálta a fogatlan Sándor néni, mintha a sajátja lenne. Oda egy kis penótot, sóskát meg salátát vessen, drága, mert ott árnyékos. Tudok nagyon jó magot, és ez a leánka is milyen ügyes, mennyit segít magának, már hozta is. Mert ez az állítólagos úr lett, az ő legjobb vásárlója magból és palántából. Egészséggel tessen használni, mondta, amikor odaadta. Szélesen mosolygott. Fönn csak egy foga látszott. Olykor egy-egy képes újságot is hozott a gyerekeknek ajándékba. Magyarból van, tette hozzá büszkén. Rajzolt őzek és oroszlánok sütkéreztek a paradicsomban. A szélére vessen Leostyánt. Szépen mutat. Oda egy sor murok, celler és petrezselyem. Paprikát nem rakunk, abból csak guvacs lesz nálunk. Nem terem meg, vinettát sem rakunk. Azt a csinálják a rományok, Olténiába. Ez itt káposzta, meg krumpli lesz, de minek annyi spenó, drága, csodálkozott. A gyerekeknek értem. A málnás tessék jobban kiirtani, csak a helyet foglalja. Tessék inkább tököt rakni. Itt legyen vagy 10 ágyás uborka, azzal semmit sem kell csinálni, csak aládugni esténként a slagot. Kis kukorica jól jön, és akkor ide, és a bokáig levágott gumicsizmája sarkával vonalat húzott, és körbekerítette a kert szívét. Ide jön, kérem, a paradicsom, kiáltotta diadalmasan. Hozok én magának vagy 50 palántát, igazi hóstáti paradicsomot, szakad le a bokor, amikor érik, olyan nehéz, meglássa. Berakja, egyszer-kétszer kicsit megkaparja, és aztán ülünk karba tett kézzel egész nyáron, és csak szedjük a rengeteg paradicsomot. Olyan édes. Én nem cukrozom se a lecsót, se a paradicsomlevest, de eztet kár is megfőzni. Úgy kell enni, mint az almát, nem igaz? Vagy mint a négerek a narancsot. 100 palántát akar rakni? Hozom én, drága, aztán én eladom magának a piacon, ha kell. Lesz azzal munka bőven, csak bírja. Befőzik lének? És a mondatot be sem fejezve, Sándor néni áttért napukodon az orra, és a mi úrunk Jézus Krisztusra. És tavasszal Janó már egyre gyakrabban szökött terepre, az örökké változatlan, és minden áldott nap hazugságot hirdető, ma nem gyújtunk rá a tábla, és a szürke táblázatok alól. De a kövér titkárnő meglepetésére nem a zsilvölgyébe ment, hanem az új, megtalált időtlenségbe. Az évszakok változásától, napfénytől, esőtől függő kertbe. A hóstátiak fogyatkozó számú kertjeinek egyikébe. És a gyerek sem a füstös irodában kereste többé, hanem otthon, a kertben, ahol locsolni lehetett, szedni bármit, ami beérett, büszkén hazavinni, mint gombászásból a talált kincset. Vagy nyulat etetni, vakargatni a malac hátát, tojást keresni a tyúkolban, amitől tetves lett. Az anyja petróleummal kente be a hosszú, sűrű haját, meg a fejbőrét is jó erősen bedörzsölte, a gyerek fél óra múlva ordított, úgy érezte, hogy menten leég a feje, de legalább 2 napig nem kellett iskolába mennie. Juci pedig madárhiesztőt is csinált, piros rafiából szoknyát, kötözőháncsból hosszú szőkehajat. A botot meg belefaragta egy nagy, golyós csapágyba, amit az armatúrá gyárban lopott a következő praktikán. Az egészet rászerelte egy bicikli kerékre, a tavaszi szél meg emelgette a szoknyát, pörgette az óriás bábot, szinte táncolt a csupasz kertben. Akárha anyátok állna, és pörgetni az új babos szoknyáját a főtér közepén, 10 éve, motyogta Janó, mintha magában beszélne a kisebbik gyereknek, aki aztán tavasszal egy egész hétvégét ott töltött. Felásták a kertet, gerebjéztek, megnyesték a málnát és az orgonabokrokat. Janó a pincéből felhozatta vele a virághagymákat. A gyerek végignézett, a télen gyűjtött, fenyegetően szaporodó üres vodkás meg konyakos üvegeken, amiből azért majd jó pénzt csinál, ha kimossa is visszaváltja. A gyűjtemény úgy fejlődött, mint egy lassan készülő, időzített bomba. Aztán ebédre kimerülten, izzadtan, porosan ültek le a kerti asztalhoz. Egy kerek barna kenyérrel, fél tábla vékony szalonnával, 2 fejvörös hagymával, egy üveg mustárral, meg borszéki vízzel. Igazi parasztok lettünk, állapította meg elégedetten Janó. A kert pedig csupasz volt, mozdulatlan és illatos, mint egy fiatal nő teste, amiben már belehullottak a magok, gondolta Janó. Mert ezt a mozdulatlan pillanatot várta, a fogantatásét. Most pedig ülünk, és nem csinálunk semmit, ahogy Sándor néni is parancsolta. Várjuk, hogy érjen be a 100 kiló paradicsom, tette hozzá, és hosszan nézte a szélbe felperdülő, táncoló szoknyás bábot. Aztán megszólalt. Ahogy Marx, a költő mondja, lépjünk ismét közvetlen kapcsolatba termelő eszközeinkkel, és felkapta a padnak támasztott kapát. A fény, a föld meg a paradicsom pedig valóban tették a dolgukat, ahogy ígérték. Egy ideig, még néhány évig, amíg a paradicsom és a látszólagos élet összetartoztak. A kertlakó pedig a maga választotta és művelte kertjében kapott néhány év felfüggesztettet önmagától. Még aztán el nem mondta az örökké valóság körforgását, és visszalépett a zajló, egyirányú időbe.